Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Domanics András. A Balaton algásodásának okait keresték a hidrobiológusok és más tudósok egy háromnapos tihanyi konferencián. Az 5-ös Lóránd kutatási hálózathoz tartozó Balatoni Limnológiai Intézet főmunkatársa elmondta, az már biztos, hogy a méreganyagokat termelő faj elszaporodásához szükséges foszfor nem külső forrásból került a tóba, és a felmelegedésnek is nagy hatása van az úgynevezett algavirágzásra. Somogyi Boglárka arról is beszélt, hogy a Balaton partjának ma már mindössze 20%-a tekinthető természetes állapotúnak, mert a többit beépítették. Herceg Zsolt interjúja.
Véget ért a nyár, tehát véget ért az időszak, amikor egyáltalán sok algára lehet számítani, és ez papírforma szerint úgy is történt, hogy amikor bejött a lehűlés, bejött a hideg idő, akkor azok az algák, akik nyáron tömegesen jelen vannak, ezek a fonlars cianobaktériumok, ezek gyakorlatilag eltűntek a vízből, és most jelenleg egy kicsi algabiomassa, amelyel találkozhatunk, és már más fajok, már az őszi algafajok jelentek meg.
Ezek az őszi algafajok bármilyen szempontból egyébként veszélyesek a tó víz minőségére, általában élő világ.
Nem. Akikkel probléma lehet, azok kifejezetten nyáron jelentkeznek, ugyanis a cianobaktériumok között vannak olyan fajok, amelyek képesek lehetnek toxinoknak a termelésére.
Nyilvánvalóan ez a probléma egy visszatérő probléma, ugye? Ha most nincsenek is ilyen alga fajok a Balatonban, attól még jövő nyáron ismét lesznek.
Igen, jövő nyáron számíthatunk arra, hogy lesznek fonalas kék algák, azért az évről évre ismétlődően megjelennek ezek az algák a Balatonban, körülbelül a 70-es, 80-as évektől kezdődően. Azonban az, hogy mennyi lesz, abban már egy kicsit nehezebb jóslatokba bocsátkozzunk, mert igazából nem csak az a fontos, hogy jelen vannak-e, hanem hogy milyen mennyiségben.
Milyen feltételek kellenek ahhoz, hogy nagy mennyiségben legyenek jelen ezek az algák a Balatonban?
Az algák szaporodását elsősorban a szervetlen növényi tápelemek, és közülük is a foszfor az, amely limitálja. Tehát, hogyha foszfor elegendő mennyiségben áll rendelkezésre a vízben, akkor ezek az algák, ha megfelelőek a körülmények, tehát meleg van, nyugodt a víz, akkor képesek nagy mértékben elszaporodni.
Mit lehet ellenük tenni? Kell-e egyáltalán tenni valamit ellenük, vagy rá lehet bízni ezt a tóra, a természetre?
Volt már az Balatonnak egy olyan időszaka, az 1980-as, 90-es években, amikor ez a foszfor, amelyet emlegettem is, amely szükséges az algák szaporodásához, ez külső forrásból származott. És akkor nagyon sok vízminőségvédelmi intézkedést valósítottak meg, ezek mind-mind a külső terhelésnek a csökkentésére irányultak, és ez működött, tehát valóban megjavult a tó vízminősége. Most azonban egy új jelenséggel állunk szemben, és ez az új jelenség gyakorlatilag 2019-ben kezdődött, és akkor egy hirtelen váratlan nagy algacsúcsban bontakozott ki. És valószínűleg mások az okok, mint az 1980-as, 90-es években voltak. Tehát nem a külső terhelés az, amellyel itt most szembesülünk, hanem a belső forrásai a tónak, a belső terhelés, az üledék. Én azt gondolom, hogy amiért ez problémát okoz, az elsősorban a fürdés és az ivóvíz kivétel, és azt is fontos megemlíteni, hogy nem a tó egészét érinti ez a dolog, hanem a nyugati területeket, a Keszthelyi és a Szigligeti medencét. Lehet próbálkozni azzal, hogy tovább csökkentjük a terhelést. Ez az egyik lehetőség, amit tudunk tenni. És a másik nagyon fontos dolog, hogy nagyon sok további kutatásra van szükség. Elkezdtük feldolgozni azokat az adatokat, amelyek rendelkezésünkre álltak, és jutottunk bizonyos következtetésekre, de még sok olyan vizsgálatra lenne szükség, amelyel biztosan igazolhatjuk azokat a körülményeket ebben a megváltozott környezetben, hogy mik azok a fizikai és kémiai paraméterek, amelyek lehetővé teszik ennek a belső terhelésnek a felszabadulását. És hogyha ezt tisztáztuk, akkor fogunk tudni válaszolni azokra a kérdésekre, hogy tudunk-e valamit tenni.
A Tihanyban megrendezett, nagyon sok előadást felvonultató hidrológus napok kapcsán beszélgetünk, és nyilván mindenkit az érdekel, hogy mennyire kell aggódni a Balatonért, a vízminőségért, a nádért, a benne lévő nem invazív halfajokért, kell-e aggódnunk a körbeépítés hatásai miatt, milyen megállapítások születtek ezek vonatkozásában?
Így van, ez egy háromnapos konferencia egyébként. Ennek az első napja volt az, amely kifejezetten tematikus volt, és a balatoni 2019-es algavirágzás köré csoportosultak az előadások, és a kutatók nem csak a Tihanyból származó kutatók, hanem más intézményektől, vízügyi igazgatóságtól, műszaki egyetemről kutatók jöttek el, és mutatták be azokat az eredményeket, amelyekre jutottak az algavirágzással kapcsolatban. Van egyetért a kutatói társadalom, és ez is egy nagyon fontos megállapítás önmagában, amit én már emlegettem, hogy nem külső forrásból származott ez a foszfor többlet, hanem belső forrásból, és az előadásokban ennek a mechanizmusnak a különböző szempontú megközelítését próbáltuk indirekt módon bemutatni, hogy melyek voltak azok a körülmények, amelyek hozzájárultak ehhez, és itt alapvetően három tényezőt érdemes megemlíteni. Sok előadásban előjöttek ezek a dolgok más-más szempontból. Az első és a legfontosabb a vízhőmérséklet, tehát hogy meleg, egy meleg időszak volt, amely a második fontos tényező, amit itt érdemes megemlíteni, a magas vízállás, tehát a magasan tartott vízszint. És e kettőnek az eredője lehetett az feltételezésünk szerint, hogy egy erős hőmérsékleti rétegzettség volt képes kialakulni, amely megakadályozta azt, hogy a víz keveredjen. Ehhez járulhatott feltételezésünk szerint még egy harmadik hatás, mégpedig az, hogy gyakorlatilag sötét volt az üledék felszínen, ott az algák nem tudtak fotoszintetizálni, elfogyott az oxigén. És egy jól ismert limnológiai folyamat révén ez eredményezhette azt, hogy az üledékből a foszfor képes volt kiszabadulni magába a vízoszlopba.
Említettem még további problémákat a kérdésemben, például a körbeépítést. Ha az ember a Balatonnál jár, támad az az érzése, hogy épületekkel körbevett, kicsempészett medencét lát. Laikusként én azt gondolom, hogy ez nem feltétlenül jó hatással van a tó élő világára. Mit mond erről a szakember?
Korábban olvastam egy olyan becslést, hogy a tónak a partvonalának körülbelül ma 20%-a, lehet, hogy már kisebb is az arány, az, amely természetesnek mondható, vagy természetközeli állapotúnak tekinthető. Ez egy nagy probléma, amellyel jelen pillanatban együtt kell élnünk, de lehetne egy olyan irányt képviselni, hogy egy kicsit renaturalizálni a partokat, újra kialakítani egy ilyen fővenyes részt, amennyiben ez a jövőben lehetségesé válik. Tehát a tó életében ez egy nagyon fontos, a parti zóna is fontos, nem csak a nyílt víz, és minél természetesebb ugye az állapota, annál jobb.
Szigma, a holnap világa.
Befejeződött a velencei tó vízpótló rendszerének 5 napos vizsgálata, és már az eredményeket is értékelték. Eszerint a tó vízpótlása a tározóban lévő vízzel nem kezdhető meg, mivel az veszélyeztetné a tó víz minőségét és élővilágát. Rezsek Győző kérdezte Siklós Gabriellát, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvívőjét.
5 napon keresztül tartott ez az üzemirányítási vizsgálat a velencei tó vízpótló rendszerének, a Pátkai tározónak a vizsgálata. A Pátkai tározó az alsó tározó, amiből közvetlenül a Császárvízen keresztül a velencei tóba tudjuk már engedni a vizet. Méréssorozat, illetve maga az üzemirányítási próba arról szólt, hogy ha a Pátkai tározóból a velencei tóba vizet eresztünk, akkor milyen vízmennyiségi és vízminőségi változások következnek be. Az volt a kérdés, hogy ha a klorofil koncentráció jelentősen csökken, nem kell megvárni, míg a tározóban lévő víz minősége a velencei tó számára is elfogadható értékre süllyed, hanem hamarabb lehetne megkezdeni a tározóban lévő víz levezetését a tóba. Arra gondoltak a szakemberek, hogyha ezt a közel 6 kilométeres utat a víz megteszi, akkor esetleg ezek a klorofil értékek javulnak. Ezt vizsgálták egy 5 napos eresztéssel.
Mi lett az eredmény? Bejött-e a szakemberek elképzelése, várakozása?
Nos, a mérési és a vizsgálati eredmények azt mutatták, hogy a Császárvízen keresztül a tóba vezetett víz minősége számottevően nem javult, tehát a tóba jutó víz klorofil tartalma érdemben nem változott meg. A velencei tó vízpótlása a tározóban lévő vízminőségi határértékig nem kezdhető meg, mivel az még egyelőre nagy kockázatot jelent nagy mértékben, nagy mennyiségben a tó vízminőségére és élővilágára. Most egyelőre várnunk kell, elsősorban a csapadék és a tartós lehűlés az lesz, ami majd kedvezően hat a klorofil koncentráció csökkenésére, akkor kezdhető meg a vízpótlás. A Pátkai tározóban a klorofil tartalom 75 mg per köbméter érték alá esik, ez most körülbelül a kétszerese.
Milyen a vízállás most a velencei tóban? Elég alacsony volt a vízszint, ebben történt-e változás azon túl, hogy 5 napon keresztül azért engedtek valamennyi vizet a Pátkai tározón keresztül a tóba?
Az gyakorlatilag semmit nem számított, mennyiségileg ez egy 2 mm paramétert jelentett a tó életében. Ellenben az elmúlt két hétben azért előfordultak és fordulnak is csapadékos napok. A Velencei tó vízgyűjtőinek hatalmas szüksége van a csapadékra. A legfrissebb adatok szerint a vízállás most már több centimétert emelkedett, tehát 70 cm körül volt, azt hiszem az, amikor a legeslegalacsonyabb volt a vízállásunk szeptember vége fele, most pedig 79 cm volt a Agárnál a vízállás. Ezekben az ínséges időkben nagyon soknak számít.
Szigma, a holnap világa.
A Magyar Tudományos Akadémián kihirdették az idei lendület pályázat győzteseket. Az egyik projekt a nagyfelbontású spektroszkópiai égbolt felmérő program közel 6 millió csillagról készült megfigyeléseit fogja használni arra, hogy feltérképezze galaxisunk egészének kémiai összetételét, hogy ezen keresztül megismerjük a tejútrendszer fejlődését. Mészáros Szabolcs csillagásszal, az ELTE Gotthard Astrofizikai Obszervatórium tudományos főmunkatársával beszélgettem.
A mi pályázatunknak a címe a tejútrendszer kémiai feltérképezése, és hogy a cím is mondja, a célunk az az, hogy a tejútrendszer kémiai összetételét feltérképezzük. Ezt úgy lehet megcsinálni, hogy nagyon sok csillagról kell színképet készíteni, és a színképben lévő sötét vonalak, amiket abszorpciós vonalnak hívunk, ezeket a vonalaknak a úgynevezett vonalprofilját kell megilleszteni, elméleti modellekkel összehasonlítani, és ezekben az elméleti modellekben az egyik paraméter az, hogy a csillagoknak milyen kémiai összetétele van. Így határozható meg nagyon röviden az, hogy melyik csillagban mennyi vas van például, vagy mennyi szén, vagy mennyi nitrogén, és hogyha ezt a mérés több millió csillagra megismételjük, akkor ezzel elkészíthető a tejútrendszernek a kémiai összetételének térképe.
Honnan lesznek meg az adatok?
Kettő darab távcsövet használunk, ugye mi a Sloan Digitális Égbolt Felmérő Programban veszünk részt, és a Sloan Digitális Égbolt Felmérő Programnak két nagy távcsöve van, mind a kettő 2,5 méter átmérőjű tükrös teleszkóp. Az egyik az Új-Mexikóban található, a másik pedig Chilében. Az Új-Mexikóival az északi égboltot tanulmányozzuk, a chilei távcsővel pedig a déli égboltot tanulmányozzuk. És mind a két távcsőre van szerelve egy ugyanolyan spektrográf, és ezzel a spektrográffal összesen egy expozíció alatt 300 csillagnak a színképét lehet elkészíteni. És ez a két távcső, ez csak is a Sloan Digitális Égbolt programnak van hozzárendelve, és ha minden jól megy, akkor 2025 végéig közel 6 millió csillagnak a nagy felbontású spektrumát, színképét fogjuk tudni elvégezni, és ezzel összesen 6 millió csillagnak a kémiai összetételét fogjuk tudni pontosan meghatározni.
Miért érdekes a kémiai összetétel?
Ugye a kémiai összetétel azért érdekes, mert ezzel a mérés sorozattal fogjuk tudni meghatározni azt, hogy a tejútrendszerünk az egyrészt hogyan alakult ki, és ebből következően mi hogyan alakultunk ki. Ugye kicsit visszamennék a világegyetem keletkezéséhez. Tehát ugye a világegyetem keletkezés akkor az ősrobbanás után csak hidrogén és hélium keletkezett. Nagyon picike kis lítium, de az gyakorlatilag elhanyagolható. Tehát csak hidrogén és hélium keletkezett a világegyetem keletkezése. Az összes többi elemet, ami héliumnál nehezebb, nem számítva azt a picike kis lítiumot, az mind csillagok hozták létre. Tehát a csillagok magjában lévő vakfúziós folyamatok hozták létre a szenet, nitrogént, oxigént például, illetve az összes létező elemet, ami a periódusos rendszerben van itt egészen az uránig. Tehát az, hogyha mi meg tudjuk mérni a tejútrendszer kémiai összetételét, hogy melyik irányba mennyi vasat találunk például, hogy melyik irányba mennyi szenet találunk például, akkor meg tudjuk mondani azt, hogy a tejútrendszerünk az hogyan fejlődött, mennyi szupernova robbanása volt szükség a tejútrendszer, melyik részében ahhoz, hogy az észlelt kémiai összetételt, azt mi reprodukálni tudjuk. Tehát igazából itt arról van szó, hogy azt kutatjuk, hogy azt próbáljuk megmagyarázni, hogy a Földön, illetve a testünkben található nehezebb elemek, azok hogyan alakultak ki, ezek hogyan szóródtak szét a tejútrendszerben.
Említette a periódusos rendszert, milyen eredményeket várnak? Adott esetben új kémiai anyaggal is találkozhatnak, vagy azzal dolgoznak, ami a periódusos rendszerben van?
Hát új kémiai anyaggal nem fogunk találkozni, mert új kémiai elemet az csak részecske gyorsítóban lehet előállítani. Tehát mi elsősorban kb. 10-12 elemnek a koncentráciát fogjuk tudni pontosan meghatározni. Ezek közé tartozik a szén, nitrogén, oxigén, magnézium, alumínium, kalcium, titán, vas, kobalt, nikkel, tehát ezek azok az elemek, amiknek a pontos kémiai összetételét meg fogjuk tudni határozni. Ugye sok kémiai összetételnek az aránya egy csillag légkörében arról uralkodik, hogy egyrészt milyenek a belső folyamatok a csillag magjában, illetve arról, hogy milyen interstelláris felhőből keletkezett, olyan interstelláris felhőből lett, amit már hogy sok szupernova robbanás szennyezett be, például sok vassal, vagy pedig kevés.
Nagyjából 5 év múlva mivel lenne elégedett?
Hát a rendelet próbálom munka 2021. szeptemberében indult, és a Zone Digitális Égbolt program is most kezdte el észleléseit, tehát eddig körülbelül azt hiszem, hogy 80 ezer csillagról készítettünk spektrumot. Ugye ezek a spektrumok azt hozzá tenni, hogy ezek privát adatnak számítanak. Tehát a Sloan Digitális Égbolt program privát adatokkal dolgozik, és kb. 2 évente publikálja ezeket az adatokat. És a mi feladatunk az, hogy ezeknek az adatoknak a validálását elvégezzük. Tehát a mi lendületcsoportunk felel a Nemzetközi Égbolt program által publikussá tett adatoknak a minőségéért. Tehát mi javasoljuk azt, hogy mit hozzanak publikussá, illetve mi kontrolláljuk, irányítjuk ezt az egész folyamatot. És amivel én elégedett lennék, az az lenne, hogyha ezt a folyamatot egyetemen sikerrel teljesítenénk, és 2026 végére a 80 ezer csillagból már 6 millió csillag lenne, és 2026 környékén mi 6 millió csillagnak az adatait tudjuk majd publikussá tenni, hogy azt mindenki elérje. Ha ezt a célt sikerül teljesíteni, akkor a lendület pályázatunknak a célkitűzései is maradéktalanul teljesülni fognak.
Hol dolgoznak majd, hol lesz a központ?
A központunk a Szombathelyen van, az ELTE-nek, a Gotthard Astrofizikai Obszervatóriumában, de mi együttműködünk esten a Csillagászati Tanszékkel, a Konkoli Obszervatóriummal is, illetve hát egy nagy nemzetközi kutatócsoportot vezetünk igazából. Tehát a szombathelyi Gotthard Astrofizikai Obszervatóriumból messzire elnyúlnak a szálak. A legtöbb kutató, akivel együtt dolgozunk, az Egyesült Államokban tartozik, az Ohio Egyetem, Harvard Egyetem, illetve a Chileben is dolgozunk még jó pár kutatóval, illetve a Kanári-szigeteken a lévő Csillagászati Kutatóintézettel is együtt működünk. És akkor ennek a körülbelül 20-25 fős nemzetközi kutatócsoportnak a vezetését fogja a mi lendület csoportunk elvégezni. A lendület keretében mi nagyon szeretnénk nagy hangsúlyt helyezni arra, hogy az egyetemi hallgatókat bevonjuk a nemzetközi kutatómunkába. Tehát mi nagyon szeretnénk azt, hogyha BSc-s, MSc-s, illetve PhD hallgatók, azok aktívan részt vennének ebben a projektben, és ezen a projekten keresztül megismerkedhetnek azzal, hogy hogyan is működik egy nagy nemzetközi együttműködésben dolgozó nagy kutatócsoport is. Mi ennek a kutatócsoportnak a munkájába szeretnénk minél több hallgatók, minél sikeresebben bevonni.
Sigma, a holnap világa.
Japán tudósok szerint előrehaladást értek el az összes koronavírus ellenvédő vakcina felé vezető úton. Az Oszakai Egyetem kutatói olyan antitesteket hoztak létre, amelyek védelmet ígérnek az eredeti SARS vírus, a COVID-19-et okozó és néhány további állatokban előforduló koronavírus ellen. Svetnik Endre mondja el a részleteket.
A pandémia egyik nagy kihívása volt egy olyan vakcina létrehozása, amely hatékonyan véd többféle vírusvariáns ellen. Japán kutatók most azt állítják, hogy a COVID-ot okozó SARS-CoV-2 vírus fehérjeinek génmódosításával a jövőben megjelenő vírusok ellen is védő vakcinát tudnának létrehozni. Miként más tudósok, a japán kutatók is a koronavírus hírhedt tüskefehérjéjét vették először célba. Ezzel a tüskével kapcsolódik a vírus az emberi sejtek receptoraira, hatol be és kezdi el másolni magát, kialakítva a fertőzést. A tüskén azonban két érdekes régió is van. A mostani vakcinák az egyedi formájú fejrészre koncentrálnak, miközben az alatta lévő rész nagyon hasonló minden koronavíruson. Az oszakai kutatók új tanulmányuk szerint olyan fejrégiót hoztak létre génmanipulációval, amelyen cukormolekulák vannak. Ezeket a fehérjéket aztán kísérleti egereknek adták be, amelyek a normálisnál nagyobb arányban állítottak elő a bázisrész ellen hatékony antitesteket. A tesztek során ezek az antitestek a 2002-es, azaz az első SARS-CoV vírus és a mostani SARS-CoV-2, továbbá 3 tobzoskákban és denevérekben előforduló koronavírust is semlegesítettek. A japán tudósok szerint ez azért fontos felfedezés, mert az első SARS, majd a közel-keleti MERS és a mostani járvány egyik fajról a másikra átugró vírusok nyomán terjedt el. Annak pedig magas a kockázata, hogy a jövőben is megjelenjenek hasonló zoonotikus vírusok. A gyorsan terjedő delta variáns is sürgős feladattá teszi az olyan vakcinák létrehozását, amelyek többféle vírusváltozattal is meg tudnak birkózni, de ez időbe telik, és az embereket újra be kell majd oltani. Az univerzális koronavírus vakcina tehát fontos vívmány lenne. A japánokkal szemben egy amerikai csapat több antigénből készült úgynevezett mozaik vakcinával kísérletezik, amely szintén egy sor koronavírus ellen védene. Szakértők szerint valószínű, hogy valóban ki tudják dolgozni majd az univerzális koronavírus oltóanyagot, de mivel a legutóbbi tanulmányokat még csak kísérleti egereken folytatták le, évekig is eltarthat a többféle vírus ellen védő szérum kifejlesztése.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu és az mta.hu oldalon. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető, Domani Csandrás.